Sziasztok, hídközösség! Hát elérkeztünk a Zuzanás sorozatunk harmadik befejező részéhez, hogy a gyülekezet a pénzünket akarja, és remélem, hogy már rájöttünk, hogy nem. Isten a szívünket akarja, nagyon a szívünket akarja. Úgyhogy a mai alkalommal arra akarok nektek beszélni, hogy mi az a belső meggyőződés, ami engem hajt, és a meggyőződéseim alapjáról szeretnék nektek egy kicsit beszélni. Tovább megyünk a történetben, Illés proféta és a többiek történetében, és hihetetlen dolgokat fogunk felfedezni a Bibliában, és a történelmi háttérben is egyaránt. Úgyhogy mindegy, hogy milyen hátterű ember vagy, hívő vagy, vagy nem hívő, fehér színű, sárga színű, fekete színű, sárga rész, vörös rész, mindenféle, tök mindegy, milyen háttered van, milyen bőrszíned van, milyen vallású vagy. Egy biztos, hogy mindenkinek vannak alapvető meggyőződései, úgyhogy neked is. És számomra az egyik alapvető meggyőződés, ami nagyon hajt engem, ami igazán fölpörget, az elmondom nektek, hogy mi, ez, hogy mindenkinek az élete jobb lenne, ha Jézus lenne a középpontjában. Tehát még egyszer elmondom, mindenkinek az élete jobb lenne, hogyha Jézus lenne a középpontjában. És teljes szívből hiszem ezt, és hiszem azt, hogy az életetek, az én életem, az életetek, minden ember élete sokkal jobb lenne, ha Jézus lenne a középpontjában. Úgyhogy ha úgy vagy itt, hogy nem vagy még keresztény, örülök, hogy itt vagy, nagyon örülök. Lehet, hogy kérdésekkel jöttél, de van itt valami az életeddel kapcsolatosan. Mégpedig az, hogy lehet, hogy nem értesz ezzel a meggyőződéssel egyet, amit az előbb mondtam. Kérlek, hallgass meg, hogy mit akarok mondani. Azt akarom mondani számodra is, hogy az életed jobb lenne, ha Jézus lenne a középpontjában. Ó, én rendben vagyok. Aha, igen. Nem kezd bemesélni. Nekem éltem én eleget Krisztus nélkül, 21 évet éltem Krisztus nélkül. Tudom, hogy mivel küzdesz, mik a nehézségeid. Ja, tudom azt, hogy az életem jobb, amióta Jézus van a középpontjában. Sőt, egy folyamatban vagyok, és minél inkább az életem középpontjában lesz Jézus, annál inkább jobb lesz az életem, és ez a meggyőződésem a te életeddel kapcsolatban is. Úgyhogy akár hiszed, akár nem, az életed jobb lenne, ha Jézus lenne középpontjában. Úgyhogy elmondtam az üzenet lényegét, úgyhogy mehetünk is haza. Isten áldjon benneteket. Nem. Emiatt a meggyőződés miatt én hiszem azt, hogy például a világ problémái abszolút mértékben megoldhatóak lennének, hogyha Jézus lenne középpontjában. Itt van az iszlám állam problematikája, itt van a gyerek és felnőtt szexrabszolgaság problematikája. Tehát nem lenne, nem léteznének ezek, hogyha Jézus lenne ezeknek az embereknek a szívében, a középpontban. Az evangéliumot kéne ezekre a helyekre elvinni igazából. Ez lenne a mi küldetésünk, a gyülekezet küldetése, hogy vigyük el ezekre a szükségben lévő területekre az örömhírt. Úgyhogy ha valami érdemes okot keresel, valami igazán nagy célt az életben, akkor azt mondom neked, hogy ezért érdemes az életed lefektetned. Abszolút. Az evangéliumért érdemes. Érdemes. Nincs hatalmasabb dolog, mint az örömhír. Nincs hatalmasabb dolog, mint az evangélium. És ez az evangélium, az örömhír fogja a világot megváltoztatni. Na, úgyhogy az életünk jobb lenne, hogyha Jézus lenne a középpontjában. Na most ez a Jézus a középpontban, ez nem egy egyszeri döntés. Ezt mindenképpen látnunk kell, és meg kell értsük. Ez egy folyamat. És a folyamatnak a neve, az úgy hívják, hogy önmegadás, vagy alávetettség. Ez nem egyszerű. Alávetni magam, ez egyáltalán nem egy egyszerű dolog. Valójában nem Isten hallgat el dolgokat előlem, hanem én hallgatok Isten előtt. Én próbálok rejtegetni dolgokat Isten elől. Én dugok el dolgokat, a területeket az életemben, amit nagyon őrzök, és szeretem őket, és így szeretem, vagy úgy szeretem. Nem Isten az, aki nem változtat területeken az életemben, és cserben hagy ebben a rossz szokásomban, vagy abban a rossz szokásomban, vagy ebben a nehézségben, hanem valószínűleg azért nem történik változás az életemben területeken, mert azokat a területeket rejtegetem előle. Úgyhogy ott a helyzet, egy bizonyos szituáció, és azt gondolnám, hogy ez a helyzet a probléma, az a helyzet a lényeg, de valójában nem az a helyzet a lényeg, hanem a szívem. Hogy alá tudom-e vetni a szívemet Istennek? Alá tudom-e vetni ezt a helyzetet, az akaratomat abban a helyzetben Istennek? Hogy van-e bizalmam Istenben azon a területen? Bízom-e abban, hogy az lesz Isten abban a helyzetben, akinek mondja magát, és mondta magát a Bibliában? Bízom-e abban, hogy meg fogja tenni azokat a dolgokat, amiket mondott a Bibliában? Ez a kérdés. Nem az, hogy ez a helyzet jó vagy rossz, vagy abból szabadulásra lenne szükségem, hanem hogy a szívem hol van. Úgyhogy az alávetettség, ha mondhatnák rá egy definíciót, akkor azt mondanám, hogy nem az, amikor valamit odaadok Istennek, hanem az, amikor mindent odaadok Istennek. Ez az alávetettség. Tehát nem az, amikor valamit odaadok Istennek, lesz-e Isten, hanem mindent odaadok Istennek. A 95%-os odaszántság Istennek az még mindig 5%-kal kevesebb a 100%-nál. Emlékeztek, Isten az első akar lenni az életünkben. Nem beférde a top 10-be, vagy a top 5-be, hanem az első akar lenni. És ez azt jelenti, hogy mindent odaadok. Mindent átadok neki. Még a legkeményebb területeket is, és ezért beszélünk erről a területről, itt ebben az üzenetsorozatban, a pénzügyekről, mert pályafutásom során rájöttem a magam életében és mások életében is, hogy igenis a legkeményebb terület az a pénzügyek, ahol alávetjük magunkat Istennek, ahol nem sikerül alávetni sokszor magunkat Istennek. De lehet, hogy nem a pénz, lehet, hogy egy rossz szokás, lehet, hogy egy függőség, valami szerek, vagy egy kapcsolat, vagy karrier, sok minden lehet. Ja, úgyhogy visszamegyünk most a történethez, megnézzük a Bibliánkat, Egy Királyok 18, egy kicsit azért elismételjük, átnézzük, hogy mi történt eddig a történetben. Ugye nincs víz, ez a probléma ott Izraelben. Nincs víz, mert elfordultak Istentől, Isten leszorult a top valahanyadik helyre, és Isten azt mondta, hogy én azt első akarok lenni, úgyhogy össze fogom lenni a gazdaságotok, egy olyan helyzetbe foglak titeket keríteni, ahol nem lesz más reménységetek, csak én, és ezt a saját bőrötökön fogjátok megtapasztalni, úgyhogy oda küldte Isten Illést Akáb királyhoz, Izrael királyhoz, és azt mondta, hogy szárazság lesz. Nem lesz víz. És a mezőgazdaságuk múlott ezen. Az egész gazdaságuk ezen múlott. És azt mondja, hogy 3 évig nem esett az eső. Ez azt jelenti, hogy totál összeomlás. Munkanélküliség, állatok haltak meg, nem volt legelő. Tehát káosz. Káosz. Tartalékok elfogytak. És olyan helyzet alakult ki a 3 év után, hogy teljes mértékben Istenre lettek utalva. Az eső miatt. Istenre lettek utalva. De Isten elzárt az esőcsapot. Ez az ő kezében volt, az ő hatalmában. Úgyhogy abban az időben nem volt jó ott élni. Valószínű, beindult a kivándorlás is a szegénység miatt, munkanélküliség miatt, az éhezés miatt, a betegségek miatt. Tehát nem volt jó dolog Izraelben élni. Aztán Illés oda küldte Akábhoz megint, és Isten oda küldte Illést Akábhoz, és kihívta Illés az Asera papokat és a Bál papokat egy párharcra a Kármelhegyen, nem a Karamelhegyen, hanem a Kármelhegyen. 400 Bál proféta és 450 Asera proféta, vagy lehet, hogy fordítva, nem emlékszem pontosan, de ők képviselték az ő istenüket, és Illés pedig képviselte az ő istenét. És ott voltak a Kármelhegyén, és azt mondta nekik, hozd ezeket a papokat, hozd magad a Kármelhegyére. És aztán nekik szegezte a kérdést, Izraelnek szegezte a kérdést Illés ott fenn a hegyen. Erről beszéltünk a múlt héten, hogy meddig sántikáltak még két felé. És mi történt? Mi volt a megdöbbentő válasz? Nagy csönd. Mindenki hallgatott. És akkor a Bál proféták és az Asera proféták elkezdtek táncolni. Ugye az volt a feladat, hogy tüzet lehozni a mennyből. Vagy hát az Istentől. Kinek-kinek a maga Istenétől. És a proféták kezdték, a Bál és Asera proféták, és egész nap táncoltak, egész nap, szó szerint egész nap, reggeltől estig, sőt, bántották is magukat, vagdosták magukat, hogy a vérük folyt, és nem történt semmi. Egyszerűen nem jött tűz az isteneiktől. Pedig egyébként Bál istenség, ő volt az eső, a vihar és a termékenység istene. Mi derült ki ebből? Hogy Bál isten nem volt isten. Tehát ez a sztori, tehát ezáltal megbizonyosodhattak róla, hogy Bál isten nem ura semminek és senkinek. Nem tett semmit. És ezt például azt tanultak a múlt héten, hogyha emlékeztek, hogy egy nagyon jó példája ennek, hogy ebben a világban nincs semmi, ami megelégíthetne bennünket. Ahogy őket sem. De tényleg nincs semmi. Tehát ha gondoljunk bele az iPhone-ba. Volt iPhone 1, iPhone 2, iPhone 3, iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, és biztos, hogy ez folytatódik. Tehát sosem tudták az egyetlen tökéletes iPhone megalkotni, de ugyanígy van az egypengés borotvával, a kétpengés borotvával, nekem ma már ötpengés borotvám van otthon, és ki tudja, hogy meddig jutunk el, és milyen 25 kilós borotvával fogjuk, amiben 68 penge van, lefejezzük magunkat. Tehát mindig be lehet szerezni az újabbat, mindig be lehet szerezni a jobbat, törekednek arra, hogy mindig kiadják az újabbat, a jobbat. Tehát nincs semmi, ami megelégíteni az embereket ezen a földön. Na most, mivel én is küzdöm ezzel, mindig beszerezni az újat, meg a jobbat. Ezért mondtam, hogy mindannyiunk élete jobb lenne, hogyha Krisztus lenne középpontjára. Tehát én is folyamat alatt vagyok. Most föltenék három kérdést. Három röbb dolgozat kérdést, de ne aggódjatok, megadom a választ is rá. Egyszavas válasz lesz mind a három kérdésre, és a válasz a víz. A víz. Ez a válasz. Mind a három kérdésre. Ja, úgyhogy most föl fogom tenni a három kérdést, egy kicsit beszéljünk mind a három kérdésről, csak hogy lássuk egy kicsit a hátterét a dolgoknak. És arra kérlek benneteket, amikor fölteszem a kérdést, akkor háromig számolok, és együtt fogtok válaszolni. Jó? Jó. Rendben. Köszönöm szépen. Kérdés. Ebben az időszakban az emberek mire vágytak, kétségbe esetten a legjobban? 1, 2, 3. A víz. Igen, ügyesek vagytok. Isten elvitte őket arra a pontra, ahol megmutathatta nekik, hogy ha ide figyeltek rám, akkor gondoskodom rólatok. Ha nem figyeltek ide rám, akkor bajban lesztek. És Isten megmutatta nekik ebben a helyzetben, hogy ő kicsoda, és mire képes. Látom én ezt a saját életemben is, hogy amikor már kétségbe esett voltam a körülményeim miatt, ez nem a Isten átka volt. Ez pontosan Isten áldása volt számomra. És nagyon örülök neki. Most így visszatekintve, akkor nem volt ennyire buli. De arra emlékeztetett mindig ezek a kétségbe esett helyzetek, hogy Balikám, az életed nem élet nélkülem. Látod? És olyan dolgokat tudok tenni az életedben, belül, szívedben, olyan dolgokat tudok tenni benned, érted, rajtad keresztül, hogy a kis szemöldököd össze fog nőni keresztbe, úgy el fog számolni. Úgyhogy a kétségbeesés ez nem átok, hanem áldás. De itt egy kérdés. Ez még nem a vizes kérdés. Még az első kérdésben vagyunk benne. Tudtad-e azt, hogy tudsz ugyan a gyülekezetben hétről hétre, hogy nem vagy kétségbe esett Istenért? Tudtad-e azt, hogy tudsz úgy Bibliát olvasni, imádkozni, közösségben lenni, hogy nem vagy kétségbe esett Istenért. Abszolút lehetséges. És lehet, hogy olyan helyzetben vagy mostanság, akár kapcsolatilag, akár anyagilag, érzelmileg, hogy azon tűnöttél, hogy Isten hall engem egyáltalán. Törődik velem, vagy lát-e, figyele. És azt kell mondjam, hogy hát nem véletlen vagy ezen a helyen, azon a helyen, ezen a száraz helyen, ezen a száraz kietlen helyen, hogy Isten egyáltalán törődik-e veled. Célja van Istennek. Isten törődik veled, Isten szeret téged, Isten veled jár, Isten nem hagy el. Ő hűséges. És olyan dolgokat tesz az életedben, érted, benned és rajtad keresztül, hogy tényleg el fogsz számolni rajta. És hasznod lesz belőle. Azok a dolgok, amik történnek, és ahol szárazság van, hidd el nekem, hogy ezekből haszon lesz. Haszon lesz. Mert ő mindig meghallja a kétségbe esett embereket. Mindig meghallja a kétségbe esett embereket. Második kérdésem. Mi volt a legértékesebb árucikk abban a régióban? 1, 2, 3. A víz. Nagyon jó. Még az aranynál is drágább volt. Azon a területen az élet forrása volt a víz. Volt vized, volt életed. Nem volt vized, nem volt életed. Ennyire egyszerű volt. Ez a 3 év erről szólt. Nem érdekes egyébként, csak úgy megjegyzésként, hogy Jézus azt mondta magáról, hogy ő az életvize? Van itt egy kis párhuzam a történetben. Sőt, kicsit tovább visszük. Ha van Jézus, van élet. Ha nincs Jézus, akkor nincs élet. Na jó, menjünk a 3. kérdésre. Ha útnak indulnál 2500 évvel ezelőtt, tehát ha útnak indulnál, és ebben a régióban, akkor mi lenne az, amit feltétlenül magaddal vinnél? 1, 2, 3. A víz. Igen, igen. Akkor nem olyan volt, mint most, hogy hát elfogyott a vízünk, akkor bemegyünk az éjjel-nappaliba, vagy a spárba, és veszünk egy üveg vizet. Nem, ott nyár közepén iszonyat forróság van. Elviselhetetlen forróság. És a helyzet az, hogyha akkor víz nélkül indulsz útnak, tehát amikor elindulsz útnak, nem viszed magaddal az üvegedet, vagy a víztartódat, akkor kész. Ez egyenlő az öngyilkossággal. Tuti halál. Mert nincs út közben, ahol tudnál vizet venni. Sokaknak minimum 1 nap kellett ahhoz, hogy eljussanak a Kármel hegyéhez. De van, aki 1 hetet is utazott. Úgyhogy mindenképpen vittek magukkal vizet. Vittek magukkal vizet. Ritkaság volt akkor a víz, de vittek. A legdrágább és legértékesebb a víz volt számukra abban az időben. És ha útnak indultak, mindenképpen volt náluk. Úgyhogy gondolj ezekre a dolgokra, miközben olvassuk a történetet. Mert most elkezdjük olvasni a történetet. 30. verstől fogjuk, jó? A 35-ig azt mondja, akkor Illés ezt mondta az embereknek. Tehát miután letáncolták magukat, megvagdosták magukat, a Bál proféták, meg minden, utána jött Illés. Azt mondja, akkor Illés ezt mondta az embereknek. Gyűjjetek ide körém. Ekkor a tömeg körülvette. Akkor Illés hozzáfogott, hogy újra felépítse az örökké való, lerombolt oltárát. Előbb fogott 12 követ, itt egy kicsit megállunk, csak tudjátok, hogy szoktam, olvasás közben megállunk. Tehát 12 kő, ezek nagyon fontos momentum, meg részlet. Ezek sziklák voltak, szikla darabok, vissza fogunk majd térni rá, de tehát ezekből a sziklákból 12 szikla darabból építette újra az oltárt. Mit is mondott Jézus? Máté 16-18-ban, hogy én erre a sziklára fogom felépíteni a gyülekezetemet. Nagyon érdekes. Micsoda összefüggések vannak a Bibliában. Tök jó. Szóval, visszatérünk a szöveghez. Előtt fogod 12 követ, mivel Izraelnek is 12 törzse van, amelyek Jákob fiaitól származtak. Jákobnak régen azt mondta az örökkévaló, ezentúl Izrael legyen a neved. Ezekből a kövekből épített illést, ugye megint újra megemlítek köveket, valamiért ez nagyon fontos. Tehát ezekből a kövekből épített illés oltárt az örökkévalónak, majd árkot húzott az oltár körül, amelybe két kosárnyi vetőmag elfért volna. Az oltára felrakta fahasávokat, majd arra az elkészített áldozati állatot. Ezután azt mondta, öntsétek le az egészet 4 vödör vízzel. Igen, jól olvastuk. Öntsétek le az egészet 4 vödör vízzel. Tehát ha ott lettél volna, szituban, akkor biztos azt mondtad volna, hé, valaki, nem én, valaki, szóljon már illésnek. Hát elmentek otthonra, valaki beszél már illéssel. Ez az illés gyerek nem ide valósi, vagy honnan jött? Hát 3 éve nincsen vízünk. Mi az, hogy 4 vödör vizet? Illéském, nem igazán értünk egyet azzal, amit mondasz. Ez pazarlás. Víz nélkül meghalunk, Illés. Ne szórakozzál már. Úgyhogy jó lenne, hogyha nem csinálnéd ezt a víziparádét. Jó? Nem kell nekünk víziparádé. Tehát valószínű, volt egy ilyen hozzáállás bennük. Hiszen 4 vödörnyi víz, 4 vödörnyi vizet kért Zoltán. Tehát víz, élet. Nincs víz, nincs élet. Ebben a helyzetben. De olvassuk tovább. Majd ezt mondta. Ismét öntsétek le az egészet 4 vödör vízzel. Hát gyerekek, ez nem normális. Hát, meg tényleg elmentek otthonról. Azt mondta, ismét öntsük le. Hát ez tényleg nem normális. Utána ezt harmadszor is megtették Illés parancsára. Na ez az a pont, amikor azt mondta, na jó van gyerekek. Én innen mentem. Ide se jövök többet. Hát ez nem hiszem el. Nem jövök többet ebben a gyülekezetben. Hát, ezek nem normálisak. Hát egyfolytában a vizemre pályáznak, mert harmadszorra mondják, hogy adjam a vizemet oda. És akkor azt mondja, a 35. versben, ekkor már minden csurgott a víztől, az áldozati állat, a fa, ugye a sziklákból álló oltár, és meg a körülötte lévő árok is megtelt. Tényleg, gondoljatok bele, micsoda pozárlás ez. Ha én a tömegben lennék, valószínűleg azon gondolkodnék, hogy... amikor Illés elfordul, akkor hogyan szerezhetnék vissza egy kis vizet magamnak abból, az árokból? Szivárognák oda. De volt az, amikor azt gondoltam, hogy jó sokat tudok a Bibliáról, és hiszen jártam hittanra is, ugye, sokat tanultunk, meg jártam bibliaiskolába is, meg minden. De az a helyzet, hogy tudhatsz Jézusról, de ugyanakkor mégsem ismered őt. És ez volt az én sztorim is. Azért van az, hogy a mennybelépésnél nem IQ-tesztet kell csinálni, hanem vértesztet. Hogy Jézus vére van-e ott. Mert teljesen mindegy, hogy kit ismerünk. És teljesen mindegy, hogy mit tudunk Jézusról. A lényeg az, hogy ismerjük-e őt. Ismerjük-e őt. Ja. Úgyhogy sose gondold azt, hogy az intellektuális ismeret az egyenlő a szívednek az átformálódásával. Jó? Soha. Na, tehát, miután olvastam ezt a részt, hogy itt ki lett öntve a víz, 12 vödörrel, 3x4, akkor azon gondolkodtam, hogy tehát, Honnan jött ez a víz? Titeket néha nem zavar, hogy olvassátok a Bibliát, aztán csak úgy fölmerül egy kérdés. És nincs rá válasz. Úgy hirtelen. Tehát honnan jött a víz? És két dolog, amit fontos megemlíteni. De mielőtt még a két dolgot elmondom, okosok adnak tippeket, hogy honnan lehetett a víz ebben a helyzetben. Az egyik az, hogyha azt mondta valaki, hogyha felállsz a Kármelyhegy tetejére, akkor látod a földközi tengert. Úgyhogy valószínűleg az közel van. Ami egyébként ez az elv nem igaz, mert látom a holdat is, de nincs közel. Tehát annyira van közel a földközi tenger, hogy 3 napig kéne oda menni, meg visszamenni, vagy nem, 3 nap lenne oda-vissza az út. Igen. Ha ez megtörtént volna ott, abban az időbeosztásban, hogy még 3 napig hoznak ott vizet, akkor az le lenne írva a Bibliánkban, de nem írja le. Aztán a másik teória, hogy honnan van a víz, az, hogy ott a Kármelyhegye mellett ott volt a Kison völgy, és ott volt egy patak, folyó, de ennek sincs sok értelme, mert pontosan a történetben is azt olvashatjuk, hogy keresték a vizet. Keresték, hogy hol lehet találni vizet. És nem találtak sehol igazából, mert az állatok leülésén gondolkodtak. Úgyhogy ez a Kison völgy is száraz volt abban a 3 évben. Úgyhogy egy messiás hívő úriember mondta ezeket a dolgokat, amiket most megosztok veletek. 2 fontos dolgot meg kell értsünk ebben a, tehát mint háttere ennek a történetnek. Azt mondják, hogy egy zsidó embernek akkoriban, és főleg ebben a helyzetben, tehát ha fogta a vizét, ami nyilvánvalóan az élet forrása volt számukra, ugye, ha van víz, van élet, ha nincs víz, akkor nincs élet, és ha fogta az ember a vizét, és ráöntötte egy kőre, akkor az egy szélsőséges esete volt az imádatnak. Az imádatnak. Mert felajánlottak olyas valamit, amit meg is ihattak volna. Egyébként, ha esetleg emlékszel Dávid vitézeire, akkor Dávid megszomjazott, és a vitézek lehetetlen helyről hoztak neki egy pohár vizet, és Dávid nem megitta azt a vizet, hanem kiöntötte. Ezzel is a nagyra értékelését fejezve ki annak, amit megtettek érte ezek a vitézek, akik az életüket áldozták föl, és kockáztatták a vezetőjükért. Úgyhogy ez a víz kiöntése egy zsidó embernek akkoriban az imádatnak a szélsőséges jele volt. És miért? Hát azért, mert fogalmuk sem volt, hogy mikor fog esni. Mégis kiöntötték a vizet. Ja, úgyhogy igazából ezt tették. Ezt tették. És ez a tettük, hogy ott összeöntötték a vizet, ez bemutatta a teljes alávetettségüket Istennek. Hogy mindezek a körülmények között, hogy nincs víz, és nem tudjuk, mikor lesz víz. Nem tudjuk, hogy mikor lesz vég az ínségnek. Nem tudjuk, mikor jön újra bőség. Nem tudjuk, mikor fog esni az eső. De mégis adtak vizet. Adtak a vízükből. És ez bemutatja a teljes alávetettségüket Istennek. Mert amikor ezt tették, hogy kiöntötték oda a vízüket, és odaadták a közösbe a vízüket, akkor nem csak azt mondták, tehát igazából nem csak mondták, hogy ők alávetik magukat, nem csak beszéltek arról, hogy alávetik magukat Istennek, hanem ezzel a tettükkel be is mutatták. Bemutatták, hogy mindenemet alávetem Istennek. Tehát nem csak beszéltek róla, hanem bemutatták, megmutatták. És ez óriási, tehát óriási különbség van a között, hogy mondok valamit, vagy be is mutatom. Tehát mondok valamit, beszélek valamiről, vagy be is mutatom. Óriási különbség. Úgyhogy ez a cselekedetük, hogy adtak vizet a saját vízükből, ez az alávetettségüknek a tette volt. Mert fogták azt, ami értékes volt számukra, és azt mondták, Isten, szeretlek. Másik dolog, amit meg kell értsünk, mint háttér, hogy a víz az emberektől jött. Tehát az egyik az, hogy az a víznek a kiöntése ebben a helyzetben, ez az imádat, az Istennek való alávetettségnek a bemutatása. A másik dolog, ami fontos, hogy megértsük, hogy ez a víz, ezt nem hozták valahonnan, valakinek a vize volt, hanem ez az embereknek a vize volt. Amikor Illés kihívta őket, az embereket 3-szor, Tehát kihívta őket háromszor. Ugye háromszor mondta, hogy öntsenek 4 vödör vizet. Akkor elkötelezettségre hívta őket háromszor. Miért kellett háromszor mondani? Azért, mert nem ment mindenki elsőre. Nagyon egyszerű. Az első hívás. Tudod, amikor először mondta, hé, gyerekek, bármit hozott nektek. Hozott bármit nektek. Miért fektetitek le az életeteket Bálnak? Megéri? Vagy megérte? Kipróbáltátok ezt a világrendszert. Működött? Segített? Nem működött. Akkor miért ne adnátok meg magatokat Istennek? Tessék, öntsétek a vizeteket. És elsőre egy csoport ment, és kiöntötte a vizét oda. Kiöntötte. De valószínűleg két csoport még hátra maradt. Úgyhogy jött a második hívás. Még öntsetek. És Illés nem kért elnézést, hogy hát jó van, bocsánat, ne haragudjatok. Azt mondta, hogy gyerünk, öntsetek még 4 vödörrel. Tudod, vagytok még. Vagytok még, akiknek alá kéne vetni magatokat Istennek. Úgyhogy gyerünk, gyerünk. Öntsétek ki a felajánlásotokat, a vizet. Gyerünk. És jöttek. És jött a másik csoport is. És aztán maradt a harmadik, mert még mindig maradtak. Ez az a csapat, akit úgy hívtak, vagy úgy neveztek, szerintem legalábbis, hogy a nagybüdös francokat csak azért sem megyek. Ez az a csoport. Tudod, eléjük át, és azt mondja, gyerünk, öntsétek a vizet, még 4 vödörrel. Magyarán azt mondta, gyerekek, rendbe kell tegyétek ezt. Vessétek alá az életeteket Istennek. Nem követitek Istent ezen, és ezen, és ezen a területen. Vessétek alá. Ezért vagytok szárazak. Ezért tartott 3 évig ez a szárazság. Mert nem vagytok kétségbe esettek. Alá kell vessétek magatokat Istennek. Adjátok meg magatokat. És öntsétek rá a vizet erre az oltára. És aztán a harmadik csoport is jött, és kiöntötte a vizet erre az oltára. Úgyhogy lehet fölmerül benned ez a kérdés, hogy oké, Balukám, de mi ebben a nagy pláne? Hát mi lenne a pláne? Hát ez, amivel kezdtük. Hogy mindenkinek az élete sokkal jobb lenne, ha Jézus lenne a középpontjában mindannak, amit csinál. Ja. Ahogy ott abban az időben a víz volt a legértékesebb dolog, az élet forrása volt a víz, ma itt Magyarországon és a modern világban ez a pénz. A pénz. Tehát a modern ember ma a pénzt tartja az élet forrásának. A pénz az, amit az emberek nem akarnak alávetni Istennek. Mert ez az enyém. És pásztorként, vagy a pásztorodként, vagy a pásztor, igen, pásztorodként nem fog elnézést kérni azért, amit most mondani fogok. De az a helyzet, hogy amíg alá nem veted a pénzügyeidet Istennek, addig nem lesz az ő kezében a pénzügyed. Addig nem tudsz Isten gazdasági rendszerében működni. És vitatkozhatunk egymással így, vagy úgy, vagy amúgy, de valójában mi a motiváció a szívben? Mi a motiváció a szívben? Tehát a pénzügyekre gondolva. Mi a motiváció? Vagy beszéltünk más területekről, együttjárásról, házasságról, karrierről, munkahelyről. Mi a legdrágább számodra? Mi az, amit kiönthetsz Jézusnak? Hogy itt van. A tiéd. Odaadom ezt a területet az életemből neked. Alávetem neked. Szükségem van rád, kétségbe esettem ezen a területen. És most megmutatom azt nektek, ugye tovább olvasok a történetet, hogy mi történik akkor, amikor kétségbe esett emberek összegyűlnek. 36. vers. Amikor eljött az esti áldozat bemutatásának az ideje, Illés proféta odalépett az oltárhoz, és így imádkozott. Örökkévaló Isten, Ábrahám, Izsák és Izrael Istene, legyen most nyilvánvaló, hogy te vagy az Isten Izraelben, hogy én a te szolgád vagyok, és hogy mindezt a te szabad szerint tettem. Miért imádkozott? Na? Miért imádkozott? Ezért imádkozott, hogy mindennek, tehát okay, mire volt szüksége Izraelnek? Mindenek felett. Vízre, igaz? De nem a vízért imádkozott. Nem az volt a témája az imájának, hogy vizet adja, hanem az, hogy mutasd meg nekik, hogy te vagy Isten. Mert ha nincs bizalmam benne, nem tudom alávetni magam neki. És így folytatja. Hallgass meg engem, örökkévaló Isten. Hallgass meg, hogy ezek az emberek megbizonyosodjanak róla, hogy te az örökkévaló vagy az Isten. Hadd tudják meg, hogy a szívüket te fordítod vissza magadhoz. Figyelj! Ekkor az örökkévaló tüze, leszállt az égből, és teljesen elégette az áldozatot, a fát, az oltárköveit, sőt, még a port is. Az oltár körüli árokban lévő vizet pedig kiszárította. Kicsit összezavart a vers, mikor ezt olvastam, mert mi az a legutolsó dolog, amit szeretnénk egy ilyen szárazság idején az égből? A legutolsó dolog, amit szeretnénk, az a tűz. Igaz? Tűz. Ezt csináltuk, amikor szilveszterkor, tínédzser koromban volt ez a római gyertya, amiből jöttek tűzijáték. És hát nem szabadott volna fogni. Mi azzal szórakoztunk, hogy a belvárosban egymást lődöztük vele. Aztán amikor jött a rendőrség, bekanyarodott a sarkon, nem tudtunk vele mit csinálni, eldobni nem dobhattuk, mert eltalál valakit. Úgyhogy így álltunk a tűzijátékkal a kezünkben, jött ki a tűzgolyó a kezünkből, és közben szállt ki a rendőr az autóból. Nagyon vicces volt. Na, dehogy! Te tűz! Ez a legutolsó dolog, ami kellett. És azt mondja, tovább olvasva, hogy látta ezt az egész nép, arccal a földre estek, és ezt kiáltották. Az örökkévaló az Isten. Az örökkévaló az Isten. Na, ez a csoda. Ugye ez a csoda? Hát? Nem tudom. Nem tudom, mit gondolhattak. Mert azt kapták, amire igazán szükségük volt? Vizet kaptak? Hát nekik esőre van szükségük. Nem azt kapták. Tüzet kaptak. 41. vers, aztán szólt Ahábnak. Most pedig egyél, így áll, oké, tehát Illés szólt Ahábnak. Most pedig egyél, így áll, mert nagy esőnek a zúgását hallom. Semmit nem volt még. Semmit nem lehetett látni. Oké, tehát ha ott lennél, ott lettél volna, mit láttál volna? Semmit. Egy darab felhő nem volt az égen. Semmit, deka felhő nem volt. De látjuk azt, hogy Illés azt mondja itt, hogy Akába. Tehát most tüzet látta. De a java még hátra van. És láthatták azt, hogy Illés egy olyan Istenben hisz, aki mérhetetlenül többet tud, és többet akar tenni, mint amit kérnénk, vagy mint amit el tudunk képzelni, vagy amiért imádkoznánk. Úgyhogy magyarán azt mondja Illés Akának, hogy gyerekek, elfordulhattok Istentől, akár elvezetheted Izraelt Istentől, de Isten egy olyan Isten, aki nem adja fel. Aki nem fogja soha fölhagyni, sőt, ő mérhetetlenül többet akar, és jobban meg akar állni benneteket, mint ahogy ezt ti el tudnátok képzelni. Igazából meg akarta mutatni Isten kegyelmét neki. És egyébként az eső és a kegyelem szó a héberben nagyon hasonlítanak egymásra. És az eső az Isten kegyelméről szólt. Tehát, mit akartak az akkori emberek? Hát esőt akartak. De amit láttak, az a tűz volt. De a tűz, ez pedig a hatalomnak a jelképe is. És látták ebben a helyzetben, hogy Istennek mekkora hatalma van. Látták azt, hogy Bálnak semmilyen hatalma nincsen, és látták azt, hogy Istennek mekkora hatalma van. De ahhoz, hogy megértsük Istennek a kegyelmét, ahhoz esőnek kellett hullania. Hallottad ezt? Tehát ahhoz, hogy megértsük Isten kegyelmét, ahhoz nem a tüzet, a hatalmát kell lássuk, hanem az esőt kell. És talán valami ilyesmi volt az üzenete Illésnek Akábhoz, hogy ne add fel a reményt. Isten ezt üzen neked, hogy ne add fel elmenni. Tudom, hogy amikor valaki megadja magát Jézusnak, akkor lehet, hogy nem azonnal fognak a dolgok rendbe jönni. És senki nem ígérheti. Én sem ígérhetem azt, hogy odaadod az életed, aláveted az életed, és majd minden rendbe fog jönni. És mindenkinek majd jobb lesz az élete. Egy pillanat alatt. De idővel rendbe fog jönni. Idővel a dolgok a helyére fognak kerülni. Hogyha megadja magát Jézusnak valaki, és ő lesz az életnek a középpontja, akkor, és bármilyen, amit csinál, akkor szépen a dolgok helyére fognak állni. Úgyhogy a 42. versben azt olvassuk tovább, hogy Aháb el is ment, hogy egyen valamit. Illés azonban felment a Kármel hegy tetejére. Ott letérdelt imádkozni, a fejét a térdei közé hajtotta, és ez a lábetettségnek egy test formája. Azután szólt a szolgájának, állj a hegy csúcsára, és nézz a tenger felé. Szólj, ha látsz valamit. A szolga jelentette, nem látok semmit. De Illés visszaküldte. Figyelj tovább. Ez 7-szer történt. Várja már. Milyen lenne Illés szolgájának lenni? Ő csak imádkozik nyugiba, meg ott térdelget, meg pihizik, meg mit tudom én meg rohangálok a hegyre felé és alá. Mit látsz semmit? Mit látsz semmit? Mit látsz semmit? Röhely. És az a vicces az egész, hogy Illés csak 2 mondatot imádkozott az esőért. Tehát 2 versnyit. És egyébként így van ez. Imádkozhatunk 2 mondatot valamiért, de a helyzet az, hogy az esőnek sokkal több idő kell, még hullik. Úgyhogy időt kell adjunk Istennek. De, figyelj, a fő tanulság itt ebben ez, hogy szeretjük látni Isten hatalmát. Fantasztikus látni a tüzet, meg a nagy robajt, meg elég, meg megsemmisül, meg mit tudom én. De amire igazán szükségünk van, az Istennek a kegyelme. A tűz Isten hatalma, az eső Isten kegyelme. Isten bemutatta először, hogy kicsoda ő és mire képes, és aztán elhozta az ő kegyelmét. Bemutatta, hogy kicsoda ő és mire képes, és ott van egy nép, aki elfordult tőle, és az, aki képes arra, hogy megsemmisítse mindent, nem megsemmisíti azt a népet, aki elfordult tőle, hanem esőt hoz nekik. Ez Isten kegyelme. Mindannyiunk számára. Ez Isten irgalma mindannyiunk számára. És a probléma az egyházban sajnos az, és ez egy jó ideje tart már, hogy a tűzért imádkoznak. Mikor igazából az esőre van szükségünk. Mi mindannyiunknak az egyházban. Mert ha az Isten kegyelme hullana a városunkra, akkor meglátnánk Isten hatalmát. Még egyszer mondom, ha Isten kegyelme hullana a városunkra, rajtunk keresztül a városunkra, akkor emberek meglátnak Isten hatalmát is. Hogyan? Úgy, ahogy soha még ezelőtt. Úgyhogy Isten hatalma és ereje Isten kegyelmében van. Isten hatalma és ereje Isten kegyelmében van. De Isten kegyelmét nehezebb megragadni. És nehezebb megérteni. Ezért sokkal jobban vágynak a tűzre. Na, mindegy. 44. vers, tehát ez 7-szer történt, míg végre 7-szerre szolga azzal jött vissza, egy tenyérnyi kis felhőcskét láttak a tengerből felemelkedni. Akkor Illés ezt mondta a szolgának. Siess, szólj Ahábnak, hogy azonnal induljon el a harci szekerével, különben utolérje a nagy eső. Aháb így is tett, és a szekerén Jezreelbe sietett. Közben az ég a fellegektől elsötétült, nagy szél kerekedett, és zuhogni kezdett az eső. Kérdés. Szerintetek, akik kiürítették a vizes hordóikat, visszakapták a vizüket? Na? Visszakapták a vizüket? Abszolút. Abszolút. Sőt, még többet kaptak, mint amit kiöntöttek arra az oltára. Mert Isten raktárait képtelenek vagyunk kimeríteni. Képtelenek vagyunk. Ez szellemi lehetetlenség, hogy Isten raktárát kimerítsük teljesen. Úgyhogy az emberek, akik adtak, nem azonnal kapták vissza, de végül sokkal többet kaptak vissza, mint amennyit adtak. Miért? Mert Isten, mert ilyen Isten. Ilyen Istent szolgálunk. Mert sokkal többet akar adni az életünkben, sokkal többet akar tenni az életünkben, mint mi ezt elképzelnénk, vagy amiért imádkozunk. Ezért mondom azt, hogy vessük alá az életünket Istennek. Ezért mondom azt, hogy adjuk meg magunkat Istennek. Bátran adjuk meg magunkat. Mert az alávetettség, emlékszel? Nem az, amikor valamit adok Istennek, hanem amikor mindent odaadok Istennek. Ha ő van a középpontban, akkor az életünk sokkal jobb lesz. Kérdés. Te melyik területtel küzdködsz? Mivel küzdesz mostanában? Együttjárás, munkahely, munkalehetőség, munkára nem lehetőség, vagy bármi. Hol van szárazság, hol van kétségbeesés az életedben? Lehet valakinek a pénz. Sőt, lehet sokaknak a pénz. Vagy a pénzzel kapcsolatos aggodalmai vannak, és szárazság. Ne aggódj, nem fog még egy felajánlást venni most így a végén. De helyére kell tegyük a dolgokat. Helyére kell tegyük a dolgokat. Van-e nehézség vagy keserűség az életedben? Szárazság, ahol kétségbe esett vagy Isten felől. Lehet ragaszkodsz ahhoz, hogy hát téged megsértettek. És nem akarsz megbocsátani, neheztelsz, keserű vagy. Lehet, hogy ragaszkodsz a cigarettához. Lehet, hogy ragaszkodsz a drogokhoz. Lehet, hogy ragaszkodsz az alkoholhoz. 1 Korintus 2.9 azt mondja, hogy Isten olyan dolgokat akar tenni az életünkben, hogy még csak ki sem tudjuk azt találni. Nincs olyan fantáziánk és képzelő erőnk, hogy mit akar Isten tenni az életünkben és az életünkkel. És ez úgy indul, innen indul ki, hogy mindent alávetni ő neki. Ez a mai üzenetünk, hogy vess alá mindent Istennek. Megtennéd? Megtennéd? Úgyhogy imádkozzunk. Urunk, imádkozunk azért, hogy légy valós most itt mindannyiunknak, akik itt vagyunk a teremben. És imádkozom azért, hogy mutasd meg ezt mindenkinek. Mutasd meg ezt az alapvető meggyőződést. Hogy az életünk sokkal jobb lesz, ha te vagy a középpontban. Lehet, hogy néhányatoknak ez a pénzüzenet volt, és a pénzről szólt. Néhányatoknak lehet, hogy egyáltalán nem erről szólt. Isten tudja, hogy melyik területen küszködünk, és hol van nehézségünk. Nem biztos, hogy ez az első lépés Istennel. De lehet, hogy van itt valaki, akinek itt van az első lépése Istennel. És az első lépés az, hogy alávesd az életed neki. Hogy ő legyen a te urad, megváltod és királyod. Úgyhogy miért ne tennéd ezt most meg? Fogadd el Jézust megváltódnak, Istenednek, uradnak. Mondd ezt neki, Jézus, köszönöm. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Köszönöm, hogy elvettél minden bűnömet. Mert bűnös ember vagyok, és el vagyok tőled választva. Kérlek, légy az életem ura, királya és megváltója. És vezess engem. És mutasd meg, hogyan éljek neked minden napon. És hogyha ezt megtetted, akkor Isten gyermeke vagy, elindultál egy úton, elkezdheted megismerni Jézus Krisztust, te megváltódat, és legjobb barátodat, itt a lehetőségre. Hogyha ezt megtetted a szívedben, akkor vald meg a száddal is, valakinek mondd el, aki meghívott téged, vagy akiben megbízol. És itt van a gyülekezet. Gyülekezet. Jézus van a középpontban? Jézus van az életed középpontjában? Ha nem, akkor tedd őt azzá. Tedd őt azzá. Istenünk, szólj a szívünkhöz. Kérlek, Uram, szólj a szívünkhöz most. Lehet azt mondanád, hogy Isten, ha tüzet vagy esőt látnék lehullani az égből, akkor majd hiszek. Hiszek, ha látok. De én személy szerint én láttam már nagyobb dolgokat is. Láttam azt, hogy függők megszabadulnak. Láttam azt, hogy házasságok teljesen meggyógyulnak. Teljesen. Láttam azt, hogy tinédzserek erkölcsös életet élnek, annak ellenére, hogy a csoportnyomás mire akart őket kényszeríteni. És nem csak, hogy erkölcsös életet éltek, hanem szolgáltak. Láttam azt, hogy lelki halottak, életre találtak. Láttam azt, hogy elveszettek, megtaláltatnak. És ez mind honnan jön? Onnan, hogy alávetjük magunkat Istennek. Úgyhogy engedd el a neheztelést, engedd el a haragot, engedd el a keserűséget. Ha meg akarsz vallani valami bűnt, ha el akarsz hagyni valami rossz szokást, akkor, vagy függőséget, gyerünk Isten elé, gyerünk. Vesd alá az életed neki. És mondd azt, Uram, itt vagyok. Itt vagyok, és szükségem van rád. Szárazságban, eső nélküliség. És akarlak. Alá akarom vetni az életemet neked. Mert nem csak tüzet, hanem esőt is akarok látni. Jézus nevében. Amen.